érkezik. Az áprilisban a Művészetek Palotájában rögzített felvételen amerikai szerzők John Adams, Leonard Bernstein, George Gershwin és Ferd Grofé ikonikus alkotásai szólnak. A karmester Hollerung Gábor. 20. századi amerikai álmok. Hétfőn 20 óra 39 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenhat óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Nyáron korábbi műsorainkból válogatunk itt a lemezelőben. Boros Attila a zenei szerkesztő, író, karmester, rádiós műsorvezető, aki 1965-től évtizedeken át volt a Magyar Rádió munkatársa, 90 éves korában, 2024. március 31-én volt műsorunk vendége. Márciusban hunyt el, most ráemlékezünk.
Nagyon köszönöm a meghívást, és ismét köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Sok év után örülök, hogy köszönthetem őket.
Hát egy kerek évforduló ugye ennek a fő apropója most, hiszen néhány nap múlva egész pontosan április 5-én leszel 90 éves.
Hát mit lehet ilyenkor mondani? Épp azért örülök, hogy még itt tudok lenni.
És nagy örömmel jöttél, ezt mondtad nekem, hiszen 45 év köt a rádióhoz. 1965-ben léptél be a Bródy Sándor utca kapuján, és azt mondtad, hogy 2010-ben egy Metropolitan közvetítéssel búcsúztál a hallgatóktól.
De előtte még volt két év a Szolnoki Rádiónál zenei szerkesztő és mindenes voltam. Amikor a Szolnoki Színház karmestere voltam, akkor megkértek a rádiónál, hogy gondozzam egy kicsit a zenéjüket, de hát erről majd később beszélünk,
hiszen életed első, vagy szakmai pályafutásod első éveiben, vagy talán évtizedeiben, te karmesterként is működtél.
Igen, hát ha ott kezdjük, kicsit később, akkor a Szolnoki Színház karmestere voltam, amikor a Szolnoki stúdió megkért, hogy legyek egy kicsit figyelemmel az ő zenei műsoraikra. Ez a 60-as évek elején volt, és akkor érkezett be a rádióba egy új lemezen a Vígözvegy. Na most tekintve, hogy a Vígözvegyet 50-szer dirigáltam már, és nagyon szerettem, hát ez a Vígözvegy felvétel, ez a Schwarzkopffal volt, és Matacs is vezényelte. Meghallgattam, és hát el voltam ájulva a gyönyörűségtől, hogy ez milyen szép, és hát igyekeztem minél előbb a hallgatók tudomására is hozni ezt a felvételt, és be is játszottuk.
Visszatérünk majd a Vígözvegyre, hiszen a zenei válogatásodban ez a felvétel is szerepel. Igyekeztünk olyan felvételeket mutatni a hallgatóknak, amihez nagyon szoros kapcsolódásod van. Csajkovszki bémol zongora versenye szerepelt ennek a listának az elején, mégpedig egy legendás felvétel, hiszen Horowitz a szólista, és Toscanini a karmester.
A háború után 1945-ben kezdtek szállingózni be ezek a nyugati hanglemezek, mert ugye háború alatt ezek nem jöhettek be, és óriási szenzáció volt akkoriban egy viszonylag új felvétel, ez a Csajkovszki bémol zongora versenye Toscaninival és Horowitzzal. Most a zenekedvelő és zeneszerető emberek egymásnak adták az ötletet, hogy ezt meg kell venni, meg kell hallgatni. Hát én karácsonyi ajándékként kértem a szüleimtől, és tulajdonképpen ez volt az első hanglemez a családban. Lemezjátszó volt, de ilyen jellegű hanglemez nem volt, és ahogy mondani szokták, rongyosra hallgattam, ami elég nehéz volt akkor, meg kemény lemez volt. És 4 perces lemez, nyilván tudod, hogy mit jelentett az, hogy 4 percenként kellett cserélni a lemezt, előtte felhúzni a gramofont, úgyhogy ez egész különleges szertartás volt ezt végighallgatni, 30-valahány perc, és akkor nagyon megszerettem ezt a zongora versenyt. Valami egészen fantasztikus zenei ötlettel indul ez a felbontott akkordokkal és alatta a zenekari melódia, Aztán később, mikor Toscaninival kicsit bővebben foglalkoztam, akkor kiderült, hogy Horowitza vejem lett később. Vanda nevű lányának lett a férje. Vanda lánya emlékirataiban szerepel ez a leánykérés. Elmondta édesapjának, hogy hát a Horowitz megkérte a kezét. Mit szól ez, édesapám? Azt mondta, nézd lányom, láthatod rólam, tőlem, a mi családunkba, hogy nem jó dolog egy művészember feleségének lenni. Az állandóan tanul, az állandóan ideges, az állandóan nyugtalan, az állandóan utazik. Annak nem való a házas élet. Hát a Vanda hallgatott, majd pedig azt írja, hogy végül egy olasz közmondással zárta le a papa a beszélgetést, ami így szól, hogy tudod, feleséget és ökröt saját falujából vegyen az ember.
Toscaninek igaza volt, hiszen hát nem volt egy könnyű, sima élete Horowitz mellett Vanda Toscanininek. Amikor meghallottad ezt a Horowitz felvételt, akkor ugye 37 éves volt 40-ben, amikor készült ez a felvétel a Carnegie Hallban. Nagyon más zongorista volt ő, ugye azt mondták, hogy még ezt a bémol zongora versenyt is úgy játszotta, mintha rögtönzött volna. Egyes koncertjén állítólag nem létező hangokat játszott le, tehát hogy ilyen rögtönzés íze volt az egésznek.
Igen, hát nézd, az a jó művész, aki rögtönzésszerűen tud játszani, ez karmesterre épp úgy vonatkozik, mint zongoristára. Énekesnél már nem olyan biztos, hogy jó a rögtönzés. De azt tudod-e, hogy Hans von Bülow mutatta be ezt a zongora versenyt? Méghozzá Bostonban volt ennek a premierje, és azért Bülow, mert Csajkovszki megkérte Rubinstein Nikolájt, aki nagyon híres zongorista volt, volt egy másik Rubinstein is, testvérek, mind a ketten zongoristák, és Nikolaj azt mondta, hogy hát ez helyenként játszhatatlan, más helyeken meg banális. Hát erre Csajkovszki értető módon megsértődött, és visszavonta az ajánlást, mert neki ajánlotta Nikolaj Rubinsteinnek, és akkor megkereste a Bülót, aki viszont egy egész fantasztikus zenei koponya volt, úgy is, mint zongoraművész, és úgy is, mint karmester. Hát gondold el, a Tristan és a Mesterdalnokok ősbemutatóit ő vezényelte Münchenben annak idején. Na most a Tristan egy valami egészen fantasztikus új zene volt. Kívülről dirigálta már a premiért ezt a fantasztikus partitúrát, úgyhogy valami egész különleges feje volt, és az zongora verseny után írta a Csajkovszkinak, hogy valóban nagyon nehéz, de megéri a fáradtságot. Hát így terjedt aztán el Európa szerte is.
Arról esetleg tudunk valamit, hogy milyen lehetett az együtt munkálkodás a Horowitznak és Toscanininek. Ugye Toscanini jóval idősebb volt, mint Horowitz, és hát nem kesztyűs kézzel bánt se a zenekarával, de talán még a szólistákkal sem.
Erről csak annyit tudok mondani, hogy a Horowitz elmondta, hogy mikor a Toscanini először behívta, hogy szeretné meghallgatni, akkor rettenetesen oda volt, félt, szinte beteg volt, és mindenkinek reszketve mondta, hogy a Toscanini hívta be, és mi lesz, ha elkezd ordítani? Azt mondták neki, ha elkezd ordítani, hadd ordítson, te maradj csöndbe, majd abba hagyja. Hát ennyit tudok az együtt munkálkodásukról.
Mutassuk meg a végeredményt, már több mint 80 évvel ezelőtt, egész pontosan 1940-ben a Carnegie Hallban készült ez a felvétel. Csajkovszki bémol zongora versenyének első tételéből szól a részlet, Vladimir Horowitz a szólista, az NBC szimfonikus zenekarát pedig Arturo Toscanini vezényli.
Thank you.
Csajkovszki bémol zongora versenyének első tételéből hallottak részletet. Vladimir Horovic volt a szólista, az NBC szimfonikus zenekarát Arturo Toscanini vezényelte 1940-ben a Carnegie Hallban. Hát nem biztos, hogy manapság pont így halljuk ezt a zongora versenyt a koncerttermekben.
Nem, sőt egész biztos, hogy nem. Ez egy egész különleges együttmunkálkodás, vagy egy csillagos óra. Egyébként Richter ezzel a zongora versennyel mutatkozott be Pesten 54 márciusában a Zeneakadémián.
És akkor még nem is ismerték itthon nagyon.
Nem, első fellépése volt, és hát elég nagy feltűnést keltett, mert nagyszerű volt már akkor is.
Azt mondtad, hogy sajnos nincs már meg neked ez a lemez, mert eltörött. Manapság már ugye kevesen hallgatnak Bakerit lemezeket, igen. De gondolom akkor évekig, évtizedekig féltve őrizted. Ugye sokat dolgoztál karmesterként is, és Toscanini, ha nem is módszerei, de végeredménye az egy ilyen etalon volt számodra?
Nem minden műnél. Például meg fognak lepődni egyesek, hogy a Beethoven szimfóniáknál nem biztos. Bár sokat változott az ő felfogása. A 30-as évek Toscaninia más volt, mint a 40-es évek Toscaninia. Tempóban is, felfogásban is. De hát ő neki óriási érdemei vannak Wagner bemutatása terén Olaszországban. Hát ő volt az első, aki Nibelung gyűrűjéből dirigált Scalában, Bolognában, Tristan bemutatót dirigált, úgyhogy, hogy mondjam, óriási rajongója volt Wagnernek. Most kicsit eltérünk, de ha már itt tartunk, akkor azt azért el kell mondanom, hogy két nyáron át dirigált Bayreuthban a 30-as években, és nem fogadott el tiszteletdíjat. Azt mondta, hogy az, hogy ő Bayreuthban, abban a színházban dirigálhat, amit Wagner építetett meg, az neki olyan honorárium, hogy annál többet úgyse fizethetnek. Na ennek ellenére elküldtek neki egy elég sok nullából álló csekket, mikor hazament, visszaküldte. Nem fogadta el. Na hát ennyi Toscanini és Wagner viszonyáról.
Már csak azért is, hiszen az opera az nagyon közel állt hozzád, ugye rengeteg opera közvetítést hallhattak a hangodon a rádióhallgatók. Viszonylag hamar megkaptad az operákat itt a rádióban? Mennyi időnek kellett eltelni, hogy egy teljes operát közvetíthess?
Nem soknak. Azt hiszem egy vagy két évnek. De ha már az operát említed, valóban az az életem egyik nagy szerelme. És attól kezdve, hogy 1946 ban beléptem az operaház nézőterére.
12 éves voltam.
Attól kezdve az a szerelem csak fokozódott.
Arra is emlékszel, hogy mi volt az első előadásom?
Az első előadásom a sevillai Borbély volt. És teljesen elámultam attól, hogy emberek egyszerre, 3-4-5-6 ember egyszerre énekel. Hát ez valami egészen csodálatos, és van értelme a dolognak.
Rossininál ez elég gyakran előfordul.
Igen, és aztán hát később nagyon nagy operalátogató voltam. Hát, hogy mostanában ezt nem teszem, ennek különféle okai vannak. Mondjuk ez az opera játszás nincs egészen köszönő viszonyban az előadandó művekkel, de most ebben most nem menjünk bele, mert kigyulladna a mikrofon, hogyha...
Ezért szerint a klasszikus rendezéseket kedveled inkább.
Hát, azt, amit a szerző megírt.
Arra emlékszel, hogy ezen a 46-os sevillai Borbélyen ki volt a karmester?
Fricsai Ferenc.
Azt a mindenit.
Gyurkovics Mária Rőzlerendre, Bence Miklós volt a basszus, egy Mincenti Ödön nevű korán elhúny bariton volt. Figaro nagyon szép előadás volt, tehát amit az első előadás, persze, hogy nagyon szép egy fiatal embernek. Na most nyilván arra vagy kíváncsi, hogy hoztam egy Gedda lemezt, mert nagyon szeretem a szép hangokat. És hát Gedda is a szép hangok közül való, és többször járt Budapesten. Először a Faustban láttam őt itt az operaházban, és aztán dalesteket adott, amiket én közvetítettem annak idején, és hát interjút is készítettem vele.
Ő álltok egy nagyon kedves ember
nagyon,
volt.
Nagyon közvetlen volt, és hát azt 8 évvel ezelőtt elhoztam azt a lemezt, amikor Manyagin Lenszky áriát 100 zongorával elénekelte az Erkel Színházban. Nem akartam ismételni magamat, de esetleg jó lett volna, ma is meghallgatjuk, mert ahhoz fogható Lenszky áriát én azóta nem hallottam. És akkor elmondta, hogy óriási fájdalom, hogy a szerepet egyszer kapta csak meg az életbe, és akkor is angolul kellett énekelni a Metropolitan, mert neki, aki ugye félig orosz, ugye.
Igen, és ugye ő 26 évadon át énekelt a Metropolitanben, tehát ő tényleg egy abszolút világsztár volt. Ő szeretett Budapestre járni? Szerette a budapesti közönséget?
Igen, hát ide általában szerettek járni, mert hát valahogy nagyon közvetlen és közönség van Pesten, és hát mindenki azt mondta, hogy értő közönség van.
Ugye több darabban is ő föllépett, azt azért lehet a visszaemlékezésekből olvasni, hogy nem mindenkinek volt sikeres a budapesti fellépése. Gedda mindig sikert adott?
Igen. Hát később már, amikor csak dalesteket adott, ugye akkor már nem énekelt operát, azért énekelt dalestet. Na most van egy varázsfúl a felvételek Lempererrel, 60-as évekből, jól tudom.
64-ben Londonban készült, igen.
És hát abból kérném a képáriát, mégpedig azért, mert ez talán az egyik legszebb Mozart tenorária. Ebbe annyi őszinte fiatalság, annyi őszinte rácsodálkozás az első szerelemre, hát látja a képet, és rögtön beleszeret Paminába, és egy olyan idealizmus sugároz ez az egész ária, és ha vele gondolunk, hogy 3 hónap múlva Mozart már nem élt, akkor csodálkozunk, hogy hogy fért össze a kettő egymással.
Mozart Varázsfúvola című operájának első felvonásából tehát Tamino áriáját Nikolaj Gedda énekli, a Filharmónia zenekart Otto Klemperer vezényli, 1964-ben Londonban készült a felvétel. Wie dies Gott párját hallották a Varázs Fuvola első felvonásából Nikolaj Gedda énekelt, a Filharmónia zenekart Otto Klemperer vezényelte 1964-ben Londonban. És hát azért Klemperer mellett nem menjünk el szótlanul. Azt mondtad, a múltkori adásban sokat beszéltél Klempererről, hiszen találkoztál vele, könyvet írtál róla. Hát ő egy megkerülhetetlen karmester volt itt, ugye 47-től 50-ig, 3 évig.
Igen.
Nagyon meghatározta, és ha már Mozart, hát rengeteg Mozart operát hát vezényelt Budapesten.
Nem egyszer láttam vele itt a Varázsfuvolát Budapesten. Hát vele személyesen nem találkoztam, mert akkor még nagyon fiatal voltam, de harmadik emeletről majdnem.
Egy térben voltatok akkor, mondjuk
majdnem
így.
Minden előadásán ott voltam, és árgus szemekkel figyeltem, hogy hogy csinálja a dolgait, de hát azt nem lehetett ellesni, mert ott annyira egyéni volt, és ott a személyiség varázsa sokat számított, hogy szokták mondani, hogy a karmesteri technika, hát ő arra nem sokat adott. Szépen bejött, beintett, aztán mentek, de úgy mentek, ahogy ő akarta.
Nyilván a próbákon nem voltunk ott, hogy ott mi történt.
Nem nagyon szeretett próbálni különben.
Magánúton tanultál vezénylést, és két nagy mestered volt, Lukács Miklós és Kórodi András, hát annak a korszaknak két nagy karmestere.
Igen, hát Lukács Miklóshoz ugye, mint Wagner rajongó kerültem, mert ő dirigálta a Wagnereket az operaházban, és gondoltam, hogy jó lenne, ha tőle tanulhatnék, hát Kórodi Andrásnál pedig zenekari gyakorlatot végeztem. Hozzá kell tennem, anélkül, hogy akkori körülményeimet ecsetelném, hogy Lukács Miklós ingyen tanított.
Ez ugye az 50-es években volt?
50-es években volt, mert látta, hogy se ruhám, se cipőm. Na, ezzel már ezt a kérdést le is zártam.
Ő nagyon máshogy vezényelt, ugye ő Lipcsében és Berlinben tanult, és Németországban volt ő először karmester.
Igen,
és aztán utána jött vissza
sokáig
Budapestre.
Sokáig volt Németországban, de jellegzetesen német iskolát hozott, és azért is volt olyan jó a Wagnerekben, mert azt ott tanulta, ahol Wagner otthon volt.
És ebből a báróságból ő mennyit tartott meg?
Semennyit. Bosszantotta, azt mondták, hogy a báró, de hát mikor már jött Lukács Ervin is, akkor kénytelenek voltak az operába, hogy mondják, hogy a báró, melyik Lukács.
Nem tudom, hogy mennyit gyakoroltatok, vagy mennyit vettetek operetteket Lukács Miklóssal, vagy akár Kórodi Andrással, de ugye Békés Csabán is, és a Szolnoki Színházban is, te a legtöbbet talán operetteket vezényeltél.
Természetesen, hát egy nagy beugrással kezdtem, de most ugorjunk Szolnokra, ahonnan végül is ez a Schwarzkopf dosszié elindul, mert ennek folytatása is lett. Hallgassuk meg talán a Hanna belépőjét, amit a Szolnoki Rádióban adtam le először, mert akkor volt új ez a lemez.
Elizabeth Schwarzkopf énekel, a Filharmónia zenekart ezen a felvételen, amiről már beszéltünk a műsor elején, Lovro von Matacsics vezényli.
Dass diese süße Firme fast von mir verstanden wird. Bin noch von der Wienerin ein bisschen allzu sehr. Ja, wir ich nur Pariserin, versteht ich etwas mehr. Die Herzen liebens will ich sehr, geht das ein, was
Oh!
Ferenc a Vígözvegy című operettjéből Hanna belépőjét énekelte Elizabeth Schwarzkopf, a Filharmónia zenekart pedig Lovro von Matačić vezényelte. Remekül énekelt Elizabeth Schwarzkopf, aki ugye főként Mozart és Richard Strauss szerepekben hallhattuk őt, és persze egy hatalmas daléneklés is fűződik a nevéhez.
És egy óriási szerepe volt a tábornagyné Richard Strauss Rózsalovagjában. Na most, ha már szóba került, akkor elmondom, hogy azon a nyáron, amikor a Szolnoki Rádióban megismerkedtem Schwarzkopf Vígözvegy felvételével, mondjuk így rokoni látogatásra módon volt Ausztriába utazni, jelesül Salzburgba. Megérkezésemkor megdöbbenve látom a plakátokat. Rózsalovag vezényel is rendezte Karajan, főszerepben Elizabeth Schwarzkopf. Na, én ide hogy fogok bejutni? Nem részlet ez a tény az, hogy sikerült rokoni úton összeköttetésbe kerülni a Neues Festspielhaus, tehát az új nagy játékszín fővilágosítójával, aki közölte, hogy hát ez a fiatal magyar kollégát nagyon szívesen látja a világosító toronyban, hogyha neki az megfelel, mert hát jegyet ugye nem lehet kapni. Fölvitt a világosító toronyba, szenzációsan láttam, szenzációsan hallottam, hát honnan, nem ha onnan. Majd pedig szünetbe azt mondta, hát nézzünk körül, menjünk le a művészbüfébe. Lementünk a művészbüfébe, mindenki ott volt, aki él és mozog a darabban, rengeteg szereplője van a darabnak, fényképek a falon, bámészkodom, meghívom a kollégámat, hát mondom, ha már ingyen itt ülök, hát meghívom egy italra, oda megyünk egy kis asztalhoz, ahol le lehet rakni a poharakat, beszélgettünk, egyszer csak azt mondja, nézzen oda, megérkezett Madame Schwarzkopf, bejött, bevonult a művésznő, ment a pulthoz, kért egy italt, és körülbelül a tőlem 5 méterre lévő asztalnál rakodott le. Mondtam magamba, hát most vagy soha, hát ezt nem lehet kihagyni. Oda mentem, bemutatkoztam, gratuláltam az előadást, mondom, ismerem a lemezeit, most a Vígözvegy is jött meg. Jaj, azt mondja maga magyar, azt mondja, az én tanárnőm Mária Ivogün, az is magyar származású volt, és nagyon jól tanított, nagyon sokat köszönhetek neki. Hát ilyen módorban folyt a beszélgetés, végül elbúcsúztunk. Eltelt 7 esztendő, ahogy a mesébe szokott lenni az a 7-es szám. Együtt ülök Elizabeth Schwarzkopffal az Gellért szálló egyik lakosztályában. Teázunk, mind a Bonsolyországában. Tekintve én akkor már a Magyar Rádió zenei szerkesztője voltam.
Emlékezett rád ennyi évtávatában?
Igen.
És neked, mint fiatal karmesternek, amikor gyerekkorodban láthattad Klemperert, vagy fiatal korodban élőben láthattad Karajánt vezényelni, ez egy kurzussal is felér tulajdonképpen, ahogy láttad, hogy ők hogy csinálják?
Talán azzal nem, de azért sok mindent megtanul az ember. A Klemperer mondta azt, amikor itt Pesten volt, hogy kérték, hogy miért nem tanít. Azt mondja, hát mit tanít, csak üljenek be a próbáimra, azt nézzenek meg. Többet nem tudok mondani.
Ennek a Vígözvegynek a karmestere Lovro von Matačić volt, ő ugye egy horvát karmester.
Fiuméban született, igen.
Hát ő már 38-ban is vezényelt Budapesten, aztán eltelt 30 év, amikor nem jött, és 69-től aztán meg rendszeresen bárki, aki volt itt a műsorban, és találkozott vele, vagy dolgozott a rádiózenekart is vezényelte, de emlékszem, hogy Kovács Eszter is például nagyon meleg szavakkal beszélt Lovro von Matačićról, mindenki nagyon szerette.
Hát ez egy nagy Wagner koncertet vezényelt, ahol Kovács Eszter énekelte Brünnhildét. Sokszor volt itt, és egyszer interjút akartam vele készíteni, mert mindenkivel interjút akar az ember készíteni, amikor rádiós. Bemegyek a 6-osba, éppen szünet volt. Hát látom ám, hogy Matačić mester ül a zongoránál, és mit zongorázik? A Vígözvegyet. Hát teljesen elképedtem, és ott állnak körülött a zenekari tagok, és hallgatják. És aztán, mikor beszélgettünk, mondta, hogy hát igen, ezt a Vígözvegy felvételhez úgy jutott, amiről most már beszéltünk, a Schwarzkopffal, hogy Karajánnak volt kiszignálva ez a felvétel, és a Karaján nem ért rá, mert mire is ért volna rá, hát folytában dolgozott valami, és akkor azt mondta neki, hogy te régi monarchia beli ember vagy, te biztos jól meg tudod ezt csinálni, és így lett a Matacsicsi a Vígözvegy. Na most még jutnak eszembe dolgok. Schwarzkopf férje ugye a londoni IMA igazgatója, Filharmonia zenekar igazgatója. Egyszer azt mondta, hogy ezek a mai karmesterek gond nélkül elvezényelnek egy 90 perces Mahler szimfóniát, de egy keringőt hogy kell vezérelni, arról nincs fogalmuk. Talán ezért is mondta a Karaja Matacsicsnak, te régi monarchia beli ember vagy, te ezt jobban tudod.
Kálmán Imrétől is hoztál egy operettet, a Marica grófnő részletét. Nikolaj Geddáról már beszéltünk, ő lesz az egyik énekes. Anneliese Rothenberger, ő viszont egy német szoprán volt. Ő is egy nagy kedvenced?
Kedvenc elsősorban a Gedda, de ez a felvétel. Mert beszélgettünk az operettekről, és azt mondta, hogy nagyon szeret operettet énekelni, hogy a Lehár és Kálmán hogy tudtak tenorra írni. És azt mondja, hát például figyelje meg ezt a duettet, mondta, amit majd hallani fog, hogy milyen nagy ambitusa van, milyen nagy hangközökben dolgozik, azt mondja, ezért is nehéz Kálmánt énekelni, mert nagy hangközben való kitartó éneklést kíván, hogy ilyen vulgárisan fejezzem ki magam az érthetőség kedvéért, és valóban meghallgattam ezt a lemezt, hát mind a ketten kitűnőek, de a szám is jól van megírva, ha szabad ilyet mondanom, hogy nagyon jól van megírva, és még jobban van elénekelve.
Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik most, tehát egy duett Nikolaj Gedda és Anneliese Rothenberger énekel, a Müncheni rádiózenekar játszik, és valamikor a 60-as években készült ez a felvétel.
Schönstes Kleid, so gegen 10, mein Liebchen, sei bereit. Ich warte auf dich im Dunkeln vor dem Tor. Heut hab ich mit dir was Besonderes vor.
Die Stund ist da, sie Schritt und bringt dein ganzes Herz voll Liebe mit.
Nun frag nicht, mein Liebchen, wohin ich dich führ. Mach deine Augen nur fest zu und komm.
Wenn ich dich frag, mein süßer Schatz, hast du mich lieb?
Sag ja, mein Lieb, sag ja, solang das Glück dir noch kommt. Ich fühl, wie zärtlich dein
a hang. Anneliese Rothenberger és Nikolaj Gedda énekelte a duettet a Marica grófnő című Kálmán Imre operettből, a müncheni rádiózenekart Willy Matthes vezényelte, és egy kis és hercegű 60-as években készült bakelit lemezről hallottuk ezt a felvételt. Boros Attila itt közben azt mondta nekem, hogy hát ugye két fantasztikus hang, de például, hogy Ilos Falvi Róbert is milyen gyönyörűen énekelte ezt a szerepet.
Így van, ő is nagyon jó volt az operettekben is, nem csak az operában. Ez a felvétel ezek szerint nem volt meg a Magyar Rádióban, mert úgy rácsodálkoztál, hogy nem hallottad még, úgyhogy örülök, hogy valami újat is tudtam hozni, valami újat a 60-as évekből.
És azt mondtad, hogy nagy kedvencet Hugo Wolf, ugye tragikusan korán elhunyt osztrák zeneszerző, akit igazából csak a dalairól ismerünk, abból viszont 232-t is írt.
Ez egy egész különleges zeneszerző, 1860-tól 1903-ig élt. A késő romantikus dalköltészetnek a mestere volt. Lélektani rezgüléseket tudott kifejezni a dalaival, és nagyon nagy skálán mozgott az ő dalköltészete. Rengeteg Goethe verset zenésített meg, és nagyon sok Mörike verset zenésített meg. Egyébként hát egy nagyon szerencsétlen fickó volt, mert előbb újságíróskodott zenekritikusként az egyik bécsi újságnál, ahol nagyon rosszul nyilatkozott Brahmsról, nagyon csúnyákat írt Brahmsról, hát ezt nagyon rossz néven vették a bécsiek is, meg az újság is, úgyhogy nem sokáig volt ennél alapnál, és hát egy ilyen szabad foglalkozású zeneszerző volt, rengeteg barátja volt, nagyon kedvelték őt. Van egy dala, az Elhagyott szolgáló lány. Ez egy Mőrike versre készült dal. Na, ennek az az érdekesség, hogy 50 zeneszerző zenésítette meg. Na most az 50 zeneszerző nagy része már lexikoni lábjegyzetként sem szerepel. Az egyik az 50-ből Schumann, a másik Hugo Wolf. A Schumann-féle változatot sem hallani, csak a Wolf-féle változatot. Na most kár, hogy nem hoztam el, amány itt beszéltem róla, de visszatérve Schwarzkopfra, mert ő itt Pesten Wolf koncertet adott. Hát más is volt a műsorán, de leginkább Wolf, és elmondta, hogy például Tokióban működik Hugo Wolf társaság. A japánok nagyon szeretik, ő meg is volt lepve, és meg is nyugtatták a japánok, hogy mindenki a kezébe kapja a japán fordítását a daloknak, tehát nincs az, hogy ülnek, azt nem értik, hogy miről énekel, és hogy nagyon nagy sikere volt. De ezt különben Diszka is elmondta későbbiek folyamán. Én aztán a rádióban próbáltam előadást tartani is Wolfról, meg műsort is készíteni Wolfról, hogy hát azért valamelyest a magyar közönség is megismerje őt.
Nagyon sok dalest manapság nincsen, de azért az opera énekesnők azért felfelveszik a műsorukra, tehát azért Hugo Wolf dalokat szerencsére a dal irodalom iránt érdeklődők hallhatnak. Egy kedvesem lakik Penna városában, és aztán a szövegből majd kiderül, hogy másik tízberig egy másik városban.
Igen, hát ez egy
tehát
ilyen...
Csélcsaphölgyről szól.
Igen,
most ez a dal.
Egy ilyen... Ez egy ilyen női regiszterária, mint a Don Giovanni-ban, a Don Giovanni-ról énekelnek. Ez nem olyan hosszú, ez egy perc és valahány másodperc, de szenzációs a dal. Hallgassuk akkor Schwarzkopfot is. Gerald Moore kíséri, aki azt írta Schwarzkopfról a könyvében, hogy valahogy nem tisztességes dolog az, hogy valakinek ilyen elragadó külseje legyen, és ugyanakkor ilyen gyönyörűen énekeljen, mint Schwarzkopf.
Ich habe in Penna eine Liebste wohnen, in der Marmen in der einen Wunder, eine in dem schönen Hafen von Makula, zum Fürden muss ich nach Viterbo wandern. Ein anderer wohnt in Cassettino dort, der nächste lebt in ihrem selben Land. Und wer einen hab ich in Maggiore, vier in La Frappe,
dalát Elizabeth Schwarzkopf énekelte 1966-ban. Gerald Moore volt a zongora kísérő, és azt mondtad itt nekem, hogy ez tulajdonképpen a zongora kísérőknek kicsit rémálma is, ez az egy perc, nagyon nehéz ezt eljátszani.
Igen, merem állítani saját gyakorlatomból, mert én is kísértem ezt a dalt, és elég sokáig tartottam, amíg elfogadható állapothoz hoztam az ujjaimat és a billentyűket ebben a dalban. De ha már Wolfról van szó, és Schwarzkopfról, a másik nagy Wolf énekes, az Dietrich Fischer Diszka volt.
Igen, és hoztál is tőle is egy felvétel, ugye Gerald Moore legtöbbször, ugye ő volt az zongora kísérője Dietrich Fischer Diszkaúnak, viszont amikor itt voltak Budapesten 1973-ban az Erkel Színházban, akkor nem kisebb zongora kísérőt kapott, mint Sziatoszláv Richter, és ezt a koncertet te közvetítetted a hallgatóknak.
Így van, és megkérdeztem Diszkaut előtte, való nap volt vele interjú, hogy sikerült rávenni a Richtert erre. Azt mondja, nem kellett rávenni, mert ő nagyon szereti Hugo Wolfot, és boldog volt, hogy valakit talált, akit kísérhet Hugo Wolffal kapcsolatban. Tehát azért valamit csak jelent ez, de Diszkau is mondta, hogy Japánban is ismerik. Na de volt is nagy fanyalgás itt Budapesten, hogy most ide jön két ilyen világnagyság, és egész este Wolf dalokat fognak énekelni. Mi ez? Látszik, hogy nem ismerte a közönség. Aztán azért mégiscsak zsúfolásig megtert az Erkel Színház, és óriási siker volt. és a fanyalgók rájöttek, hogy hát azért érdemes ezt a zenét hallgatni.
Hallgassuk meg mi is ezt a Búcsú című dalt erről a nagyszabású koncertről. Dietrich Fischer diszkáó énekel, Sviatoslav Richter játszik zongorán, és a felvétel egész pontosan 1973. október 6-án az Erkel Színházban készült.
Még mielőtt a dal elhangzana, hadd mondjam el profán fordításban, hogy miről is van itt szó. Ez egy vidám dal, ül otthon az író, vagy a költő, és egyszer csak valaki kopogás nélkül beront hozzá, és közli vele, hogy én fogok magáról kritikát írni. Hát az illető író csak néz nagy úr, hogy hogy kerül ez ide, de ez nem hagyja magát, és szamárságokat beszél össze-vissza, meg ugye a mécses odaviszi a tükörhöz, és azt mondja az írónak, hogy nézzen oda, hát mekkora orra van magának. Hát kilátott valaki, hogy ekkora orra. Szóval ilyen stílusban, hát kicsit a kritikusokat is ugye akarta Mőrike ezzel jellemezni, míg végül az illető megunja, és azt mondja, hát oda mentünk az ajtóhoz, és hát egy nagyon szépen, finoman úgy hátulról megpöccintettem. Azt mondja, én még embert legurulni így a lépcsőn nem hallottam, és utána rágyújt egy keringőre. Na hát, erről szól a dal.
Und angeklopft ein Herz mit abends bei mir ein. Ich habe die Ehre, Ihr Rezensent zu sein. Sofort nimmt das Licht in die Hand, besieht lang meinen Schatten an der Wand, rückt nah und fern. Lieber junger Mann, sehen Sie doch gefälligst mal Ihre Nase von der Seite an. Sie geben zu, dass das ein Auswuchs ist. Was, alle Wetter? Gewiss, ei Hasen, ich dachte nicht, all mein Lebtag nicht, dass ich so eine Menschennase werde. Verschiedenes hin und her, ich weiß auf meine Ehre nicht mehr. Meinte vielleicht, ich sollt ihm beichten. Zuletzt stand er auf, ich tat ihm leuchten. Da geb ich ihm ganz frohgesinnt einen kleinen Tritt nur so von hinten aufs Gesäß erritt. Alle Hagel, das ein Geputze, ein Gehuppe, ein Geruppe. Dergleichen hab ich nie gesehen, all mein
Wolf Búcsú című dalát Dietrich Fischer diszkáó énekelte, zongorán Sviatoslav Richter játszott. Az élő koncert közvetítése 1973-ban, egész pontosan október 6-án volt az Erkel Színházban. Hát mondtad, hogy megtelt természetesen az Erkel Színház, és nagyon nagy siker lett. Talán akkor Hugo Wolfnak is egy kis rajongótábort sikerült szerezni.
Igen, hát tulajdonképpen felfedezték. Még az energetikusok is úgy írtak, hogy felfedeztük Hugo Wolfot. Hát Istenem, van, akit későn fedeznek fel, de minden esetre nagyszerű volt a koncert. Olyan atmoszférája volt, és nem is tudom hány ráadást adtak, 5 vagy 6 ráadás is volt még még utána, ezután a dal után, amit most hallottunk, mert ez volt a zárószám.
Mondtad, hogy Diszkauval előző nap tudtatok találkozni, és adott is interjút. Richter pedig amilyen barátságos és kedves ember volt az esetek döntő többségében, a sajtót nem annyira kedvelte, tehát vele például nem is tudtál, gondolom, interjút készíteni.
Nem, a sajtót nem kedvelte, erre biztos indoka volt. Már ő is tudta, hogy a médiával vigyázni kell, esetleg sok szamárságot össze-vissza írnak.
A következő felvételen is Szvjatoszláv Richter fog majd játszani. Azt mondtad, hogy ez az egyik kedvenc Liszt zongoradarabod. Szürke fellegek, talán így lehetne a címet mondani. Ez egy késői Liszt, és egy nagyon más Liszt.
Azt nem mondanám, hogy egyik kedvenc, csak annyira jellemző Lisztre, hogy a csodálatos virtuózból, a villadett szökőkutyaiból és a magyar rapszódiák Lisztjéből hogy szűrődött le ez élete vége felé, hogy ilyen darabokat írja, mint a Bal csillagzat, vagy pedig ez a Szürke fellegek. Wagner meg is jegyezte Kozimának, Liszt leányának, hogy miket firkál össze mostanában az apád. Hát Wagner sem értette.
Hogy ez már szinte 20. századi muzsika.
Ez teljesen 20. századi muzsika, Debussy felé hajlik, és egy különleges hangulata van, annyira benne van a címében, hogy a Szürke fellegek is, hogy néhány hanggal hogy lehet zenét és hangulatot festeni, és Richter nagyon szerette ezeket a kései Liszt zongora műveket festeni, és többször játszotta, és akkor is a kritikusok Krótanáról nagyon megdicsérte, hogy hát ezeket is játszani kell, mert ezeket nem ismerjük, és azért ezeket érdemes meghallgatni, bármilyen furcsának is tűnnek.
Ugye ezt 1881-ben komponálta Liszt, talán az akkori kortársak sem nagyon értették, hiszen jóval később csak a 1927-ben jelent meg ez a mű nyomtatásban.
Persze, hogy nem értették. Hát azért mondom, Wagner is azt mondta, hogy miket ír össze az apád.
Szvjatoszláv Richter zongorázik.
Thank you.
Liszt Szürke fellegek című művét hallották Szjátoszláv Richter előadásában. Hát, hogyha mondjuk egy kinyermában föltettük volna ezt a kérdést, hogy ki a zeneszerző, nem biztos, hogy eltalálták volna a hallgatók, hogy Lisztről van.
Biztos, hogy nem. És arról nem is a hallgató tehetett volna.
Magyar zongoristák ezt gyakran műsorra tűzik, ezt a darabot?
Hát gyakran az túlzás. Én mostanában egy lemezen láttam, hogy Borbé László, ő játszik ilyen öregkori Liszt darabokat.
Azt már megtudták a hallgatók, hogy nagyon kedveled az operettet, és nagyon sok operettet vezényeltél. Hát ennek a teljes ellentétje Wagner muzsikája, és a Tristán és Izolta pedig azt mondtad, hogy különösen nagy kedvenc.
Igen, hát azt szoktam mondani, hogy mindenevő vagyok a jó muzsikát illetően. Hát a Tristán, igen, első találkozásomkor 14 éves voltam, és az volt hosszú időre az utolsó Tristán előadás a Budapesti Operaházban, Závodszky Zoltán németi el a Báró Lukács Miklós vezényelt. Azért mondom, hogy hosszú ideig, mert a kommunista kultúrpolitika letiltotta a darabot. Sok Wagnert játszik az Operaház, mondták, úgyhogy Tristánra nincsen szükség. Csak jóval később Ferencsik Jánossal újították föl 1959-ben, tehát 11 évig nem szerepelt műsoron a Tristán, ami azért volt furcsa, mert a budapesti közönség megszokta azt, hogy nagyon nagy a színház repertoárja. Mind a 10 Wagner azért minden évben egyszer-kétszer szerepel, tehát az természetes volt, hogy nincs az, hogy 10 évig hiányzik egy darab. Na, lényeg az, hogy az az előadás olyan hatással volt rám, hogy egész egyszerűen nem tudtam szabadulni. Valami olyan erővel zuhant rám ez a fantasztikus zene, hogy az iskolai füzetembe, órákon beírtam, hogy Tristán. Ilyen fiatalkorú őrület. És aztán megpróbáltam könnyített letétben a Tristán szerelmi, Izolda szerelmi halálát zongorázni. Akkor már elég jó zongoráztam, úgyhogy otthon nagyon sok Wagnert játszottam előtte is, de attól kezdve is. És hát ez a Tristán iránti mániám, hála Istennek, hogy mánia, ez a mai napig elkísért. Nem tudnám megmondani, hányszor hallottam, hányszor közvetítettem rádióban, de számomra ez megunhatatlan. De hát végsősorban egy Beethoven szimfónia is megunhatatlan.
Két remek énekest hallunk majd ezen a felvételen. Kirsten Flagstad, ugye a norvég szoprán, hát őt legtöbbször azért is emlegetjük a Wagnerek mellett, mert ugye Richard Strauss 4 utolsó énekét is ő mutatta be. Tehát őt jól ismerik. Szetsz Van Holm nevét talán kevesebben, egy svéd tenorról van szó, de azt mondtad, hogy a háború alatt, a második világháború alatt ő egy gyakori vendég volt a Budapesti Operaházban.
Gyakori vendég volt, mégpedig nagyon érdekes módon került ide. Tucsek Piroska, kiváló opera énekesnőnk énekelt Bécsben, míg a háború előtti egy-két évben, és ott hallotta a fiatal Van Holmot énekelni, és mikor hazajött, azt mondta itt az igazgatónak, hogy addig kell meghívni a Van Holmot, amíg meg lehet fizetni, mert perceken belül világsztár lesz. Így aztán meg is hívták, Siegmundot énekelt itt, és óriási sikere volt, és később, hát már nem olyan sokkal később, mert ugye 39-től számítjuk a háborút, bizony nagyon gyakori vendég volt a Budapesti Operaházban. Még akkor is, amikor légitámadások voltak, még bombázások voltak, akkor is eljött Bécsből Pestre énekelni. Hát, hogy ezt miért tette, nyilván nagyon szeretett itt énekelni.
Ő a Tristán és Izolda.
Ismert valaki volt, és egy tábora volt, és hát sajnos akkor én akkor még nagyon pici vopici, hát akkor még nem jártam operába 10 évesen, de nálamnál idősebbektől tudom, hogy bizony éjszakai sorbaállások voltak egy-egy Van Holm előadásra, úgy, ahogy később majd a Klemperer előadásokra éjszakai sorbaállások voltak. Úgyhogy azért előfordultak éjszakai sorbaállások, ha volt miért.
Ugye Kirsten Flagstad ezt Furt Wenglerrel is fölvette lemezre, és az egy nagyon híres lemez, de azt mondtad, hogy most egy másik felvételt mutassunk meg San Franciscóból, egy élő koncertről. Ennek még nagyobb ereje van számodna ennek a felvételnek? Ugye ez 1949-ben készült.
Nagyon nehéz választani, de azért egy élő, akárhogy is mégiscsak más, mint a legtökéletesebb lemez is. És ez a két hang, ez a két északi hang, ők voltak tényleg a legideálisabb Wagner énekes énekesek a múlt században csodálatosan idomul egymáshoz is, ahogy egymásnak adják a melódiát, olyan mérhetetlen muzikalitással is, érezhetően olyan mérhetetlen szeretettel a mű iránt. Nehéz erről beszélni, hallgassuk meg.
A szerelmi kettős következik, tehát a második felvonásból.
Nieder Nacht der
A szerelmi kettőst hallották a Tristan és Isolda második felvonásából, a norvég szoprán Kirsten Flagstad és a svéd tenor Seth Svanholm énekelt, mindezt San Franciscóban az ottani opera zenekarával és egy olasz karmesterrel Gaetano Merolával 1949-ben. Boros Attila nagyon sok Wagnert hallgatott, de azt mondtad, hogy Bayreuthban élőben is tudtál néhány előadást megnézni.
Igen, de annál többet közvetítettem innen bayreuthi előadást.
Ilyenkor te Kottával közvetítettél? Mert emlékszem, például Meissner Misi bácsi mindig előtte volt a partitúra és nézte.
Kérlek szépen, jót kérdeztél, mert mindig Kottával mentem be a bayreuthi közvetítés, de egy év opera közvetítésnél, mert én nagyon szerettem látni azt, amit hallok. És sokan azt hitték, hogy kicsit hóbortos vagyok, mert most mit nézek, hát nem hallom, de ennek azért tanulmányi okai is voltak, hát egész másképp hallja az ember a zenét, ha látom, hogy hogy van az leírva, mi van ottan még, amit én nem is hallok, mert nem hallhatom, de benne van a Kottában. Az egy nagyon nagy élmény, ezt még akkor, amikor elkezdtem operába járni, már akkor rádió közvetítés, ha volt akár koncert, akkor ha megvolt az a kis partitúra nekem, akkor ellenőriztem, hogy az rendben volt-e.
Mennyi személyes szálat vihet bele a közvetítő egy opera közvetítésbe, ha mondjuk például nagyon nem tetszik neked egy énekes, azt elmondtad?
Arra vigyáztunk, hogy kritikát nem gyakorolunk. Egyetlen egyszer engedtem el magam, ha már rákérdeztél, egy Tristan és Izolda előadást közvetítettem, amelynek a vége az volt, hogy boldogan fölkelnek és elmennek. Mind a két halott. És ezt az ottani műsorkozó elmondta nekem, elmondta, hogy hát most ez történt. És akkor nem bírtam magammal, és azt mondtam, mikor jön egy Jézus Krisztus, aki a színházi templomból kiveri a kufárokat. Hát hogy lehet ilyet csinálni? Megbecstelenítene egy operát, és más véget csinálni neki. De ez volt minden. Ja, és akkor itt Lohengrin csinált. Az Erkelin színházban az egyik Wagner ükunoka, Katerina Wagner. Első felvonás után, ugye, ami egy kommunista párttaggyűlésen játszódott, Lenin szoborral díszítve, és vége volt a felvonásnak, akkor azt mondtam, hogy örülhetnek a kedves hallgatók, hogy nem látják azt, amit én látok. És aztán részleteztem, hogy mi volt látható.
Tehát akkor igazából a rendezésről mondtál kritikát, nem pedig az énekesekről?
Hát persze. Hát szegény énekes, az ki van szolgáltatva. Hát a Krista Ludwig egy élő interjúban elmondta, hogy azt mondtam a rendezőnek, én tudom, hogy hülyeségeket mond, de ezt meg kell csinálnom, mert én ebből élek. Hát itt van a probléma, hogy ki van szolgáltatva, ő ebből él, és meg kell csinálni.
Egy nagy Wagner karmester volt Wilhelm Furtwängler, akit sokan a 20. század, vagy legalábbis annak első felének legnagyobb karmesterének tartanak. Te egy Mozart felvételt hoztál tőle.
Igen, viszonylag ritkán vezényelt Mozartot. Ha már a Salzburgi Fesztiválon csinált Figaro házasságát és Don Giovannit is, nem túl sok Mozart szimfóniát vezényelt. Én ezt a felvételt azért hoztam, mert nyilván a régi zene hívei, akik autentikusan tudják, hogy régi hangszereken hogy kell régi zenét játszani, akkor azt fogják mondani, hogy ez az előadás, ez már idejét múlta. Hát ami jó, az nem múlja idejét. És nekem ez azért nagyon tetszik. Ami annyira jellemző Furtwänglerre, a spontán muzsikálás, hogy nincs minden előre megbeszélve, hogy az hogy lesz. Erről ír is, hogy nem szabad mindent a próbán rögzíteni, mert az megköti a pillanatnyi hangulatot, ami ott az előadáson, amikor mögöttem ül, vagy mögötte ül 2000 ember, az megint más, mint a próbán, amikor senki nem ül ott. Szóval ezek hatással vannak az előadókra. Na, ezt érzem én ebbe a Mozart szimfóniába, ugye, ami hármat írt Mozart egyetlen nyáron, az S-durt, a G-molt és a C-dur Jupiter szimfóniát, mert ugye állandó anyagi problémái voltak, és azzal kecsegtették, hogy lesz nyáron koncert, amire hát neki kéne szimfóniát írni. Hát írt is hármat. Koncertből semmi nem lett, de a három szimfóniát nem is hallotta Mozart. Most képzeld el. És mi viszont hallhatjuk, mert megírta. Azért fantasztikus dolgok vannak.
Az S-dur szimfónia, az 543-as köhögjegyzékű szimfónia részlete következik. Most a berlini filharmonikusok játszanak, Wilhelm Furtwängler, tehát a karmester, a második világháború alatt 1944-ben, egész pontosan február 8-án a berlini Staatsoperben készült ez a felvétel. Mozart 543-as köhögjegyzékszámú S-dur szimfóniájának első tételéből hallottak részletet, fantasztikusan szólt a berlini filharmonikus zenekar Wilhelm Furt Wengler pálcája alatt. 1944-ben készült ez a felvétel. Hát most fél évszázadot ugrunk, ugye nagyon sok közvetítés kötődik a nevedhez, és hát hosszú-hosszú éveken keresztül Meissner Mihállyal fölváltva közvetítettétek a bécsi újévi koncertet, ugye még a Willy Boszkowski korszakkal kezdődött ez jó néhány évig, de azt mondtad, hogy hát természetesen torony magasan Carlos Kleiber áll az élem.
Mit csináljak, nekem ő tetszett legjobban, de érdekes volt ez az egész koncertközvetítés dolog annak idején. Ez nem úgy, mint ma, hogy tévén nézed, aztán szépen elmondod, hogy mit látsz a tévén. Hát tévét nem közvetítette akkor még, és pontos leírást se kaptunk készre, hogy mit fognak mondani, úgyhogy fülhallgatóval hallgattuk a koncertet, és a köztes szöveget szinkron módon kellett tolmácsolni. Na most arra is vigyázni kellett, hogy hosszú mondatot ne mondjál, mert közben elindul a zene. Azt meg nem szeretik, hogyha a riporter belebeszél a zenébe. Úgyhogy ez nem volt egy könnyű dolog, de hát nagyon szerettük csinálni persze, mert nem csak én, hanem Meissner Misi is nagyon szeretette Johann Strauss zenéjét. Hát most itt vagyunk megint a könnyű zenénél, ha bár az, hogy könnyű vagy mi a könnyű, mi a nehéz, az egy egész különleges más kategória. Én közvetítettem a Karajánt is, koncertet is, újévi koncertet is. Nagyon jó volt. Volt is benne valami megható, hogy láthatóan küzdött a fizikai fájdalommal. Operációkon voltunk, gerincoperációkon. És nem lehetett érezni a muzsikálásán azt, hogy jaj, most nem érzem jó magam. Túltette magát mindenen, és annak idején annyit nyilatkozott, hogy egy évig készült erre a koncertre. Egy évig készült könnyű kis keringőkre. Viszont, hogy a Kleibert miért teszem még magasabbra, nem hiszem, hogy jó ez a kifejezés, hogy még magasabbra, egészen más, de a Kleibernek az a elegáns, könnyed, szinte balettes muzsikálása, most nem véletlenül mondom, a felesége balettláncos nő volt, és Kleiber kezdetben sok balettet dirigált. Tehát ezért volt ilyen elasztikus a mozgása, ilyen könnyed, minden görcs mentesen tudott dirigálni. Fantasztikus volt a Kleibernek a műsora.
Johann Strauss Cigánybáró című operettjének nyitányát halljuk, tehát a 92-es újévi koncertről a Musikfereimből. Carlos Kleiber vezényli a bécsi filharmonikus zenekart. Cigánybáró nyitányát hallották, a bécsi filharmonikusokat 1992. január 1-én Carlos Kleiber vezényelte. Boros Attila volt a lemezelő mai vendége, azt mondtad, hogy most már nem nagyon szívesen mozdulsz ki éjszakánként, esténként otthonról, tehát koncertekre nem jársz, de gondolom, hogy rengeteg lemezt és felvételt hallgatsz otthon.
Rengeteg lemezt és rengeteg élő közvetítést, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van, hogy mi újság van, és merem állítani, hogy fantasztikus életani hatása van a zenének. Mindig is éreztem, mert mindig is hiányzott, mindig is jól esett. De most, hogy kevesebbet járkálok már ki, érzem, hogy ez egy élet elixír. Amolyan. Tudom ajánlani mindenkinek.
Hallgasson minél több klasszikus zenét. Hát nagyon örülök, hogy ismét eljöttél a lemezelőbe, és hát ahány kolléga, szerkesztő vagy hangmérnök kolléga az elmúlt évtizedekben itt veled dolgozott, és most itt van a közelben, mindenki jött és üdvözölt téged. Úgyhogy nagyon-nagyon örültünk, hogy ismét látunk, és hogy ilyen jó egészségnek örvensz. Azt mondtad, hogy 10 év múlva egy ismét kerek születésnapra nagyon szívesen visszajössz majd a Bartók Rádióban.
Igen, nagyon szívesen, főleg mert most kiderült, hogy még rengeteg mondani valóm lenne, de nem hagytam, hogy megkérdezd.
Boros Attilának nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm.
Egykori kollégánkra, Boros Attilára emlékeztünk. 2024. március 31-i műsorunk ismétlésével. Ezúttal legközelebb 2 hét múlva lesz lemezelő itt a Bartók Rádióban, szokás szerint délután 4 órától. 2015. májusában készült adásunk ismétlését hallják majd. Nádasdy Ádám volt akkor a vendégünk. Nyelvész, költő, műfordító, aki márciusban 79 éves korában hunyt el. Közvetlen munkatársaim Boda Eszter és Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
A 2024. március 31-i műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Ma este a tavalyi Kapos Fest záróhangversenyét hallgathatják meg. A kamaraest igazi csemegét ígér az idei nyárra is. Zongora ötös, nápolyi dalcsokor, délvidéki virtuózitás és a rapszodikus melódiák szárnyalnak a Szivárvány Kultúrpalotából. Kapos Fest 2025, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. A Mesterek órája hétfői adásában Glenn Gould zongorázik. A kanadai zongoraművész játékában az a technikai tudás és zenei érzékenység egyesül, amely lehetővé teszi, hogy különleges tolmácsolója legyen Johann Sebastian Bach összetett polifonikus zenéjének. Mostani válogatásunkban a kiváló zongorista Bach mellett Beethoven és Richard Strauss műveket ad elő. Glenn Gould a Mesterek órájában. Hétfőn 18 órakor a Bartók Rádióban.
Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenhét óra 30 perc.